Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Több adó és illeték is emelkedhet a pénzügyminisztérium által előkészített és a kormány asztalára került sürgősségi rendelet tervezet szerint. Az intézkedésektől a kormány azt várja, hogy már idén plusz adóbevételt hozzon a költségvetés számára. Nőne a szénsavas italokra kivetett általános forgalmi adó, az alkoholos italokra és dohánytermékekre kivetett jövedéki adó, növelnék a vendéglátóipari szolgáltatásoknál meghatározott áfakulcsot, a kormány korlátozni akarja az építkezési szektorban és a mezőgazdasági ágazatban dolgozók adókedvezményeit, de számos a vállalkozói szféra szempontjából fontos intézkedés is szerepel a tervezetben. Erről lesz szó a mai Naprakészben. Miklós Zoltán áromszéki parlamenti képviselővel szálazzuk szét az adóügyi módosításokról szóló sürgősségi rendelet tervezetét, amelyet tegnap első olvasatban tárgyalt a kormány. Képviselő úr, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Képviselő úr, a kormányülés elején, amikor első olvasatban tárgyalta a kabinet a bizonyos adóügyi módosításokról szóló sürgősségi rendelet tervezetét, akkor Nikolaj Csuka kormányfő azt mondta, hogy a tervezett intézkedések a gazdasági stabilitást és a munkahelyek védelmét célozzák, az üzleti környezet kiszámíthatóságát és a gazdasági növekedést hivatottak szolgálni. Ez nagyon-nagyon szépen hangzik. Valóban nagy szükség is van erre. Kérdés azonban, hogy betölti a küldetését egy sürgősségi kormányrendelet, vagy egy sürgősségi kormányrendelet meg tud-e oldani ennyi sok-sok mindent?
Remélhetőleg, hogy igen. Mi úgy ítéljük meg, hogy mindenképpen szükség van egy olyan jellegű beavatkozásra, és itt nem csak az adónövelések tekintetében, vagy az adónövelések oldaláról, hanem egy hatékonyabb adóbehajtás oldaláról is, ami oda vezet, hogy pénzügyi szempontból egy nagyobb mozgástere legyen a román államnak, annak érdekében, hogy beavatkozzon azok érdekében, akik hát itt az elmúlt két évek viharos történései közepette védelemre szorultak. Itt ugye 2020-as, 21-es év a Covid-ról szólt, számtalan esetben kellett az államnak különböző anyagi támogatásokat nyújtani a különböző kategóriák számára, és a kis és közepes vállalkozások számára is, és hát itt az orosz-ukrán háború az hát mint haba tortán, itt újabb nehézségek elé állította az állami költségvetést, újabb beavatkozásokra van szükség, elsősorban az energiahordozók megemelkedett ára miatt, és hát egyértelmű, hogy a megfelelő mozgásteret meg kell teremteni annak érdekében, hogy hát azokat a pénzügyi forrásokat biztosítsuk az államnak, amivel ezeket a beavatkozásokat megteheti. A román állam hát fiskális jellegű jövedelmeit egy alacsony szint jellemzi, ez mindössze 26-27%, ami Európai Uniós átlagtól is messze elmarad, és hát ezt kellene növelni. Nyilván két oldalról, ha úgy tetszik, három oldalról is akár. Egyrészt, és mindenek előtt kihangsúlyoznám, hogy egy sokkal hatékonyabb adóbehajtásra lenne szükség, és ez irányba történtek előrelépések. Itt az ANAF szintjén különböző meg a vámhivatalok szintjén is különböző digitalizálási intézkedések történtek, az áruradar ezt a célt szolgálja, az elektronikus számlázás ezt a célt szolgálja, és nyilván, hogy a pénzügyminisztérium szakemberei erről az oldalról is várnak egy hatékonyabb adóbehajtást, egy emelkedett jövedelemszintet, az adóalap kiszélesítését, a szürke gazdaság kifehérítését, és ez hát számszerűleg egy 0,5%-tól 1%-ig terjedő plusz jövedelmet kellene generálni a román állam számára. De ugyanakkor szükség van erre az adóreformra, az adócsomagra is, és itt majd remélem, hogy lesz lehetőségünk részletesen is beszélni arról, hogy mit is tartalmaz ez az adócsomag. Hát itt elsősorban kiskapukat zárunk be, felmentéseket szüntetünk meg, és hát káros termékek esetén növelünk jövedelmi, jövedéki adókat, elnézést, illetve különböző cukortartalmú termékek esetén áfát, illetve hát a függőséget okozó szerencsejátékok esetében történik egy komolyabb adóemelés. Ugyanakkor nyilván, hogy megvizsgáltuk a munkajövedelmek és a tőkejövedelmek adózási szintjeit, és hát itt méltányossági érvek mentén történnek kiigazítások. Ez az adócsomag kellene egy újabb 1%-nyi, GDP arányosan 1%-nyi plusz jövedelmet generáljon az állam számára, hát illetve a harmadik irány az nyilván a költség oldalon kellene spórolni egész egyszerűen, és hát ez irányban is történtek döntések, ezeknek majd a hozamát, majd illetve a hatékonyságát azt majd utólag tudjuk megvizsgálni, de hát itt, mint ismeretes, július 1-től az alkalmazásokat felfüggesztette a kormány, illetve különböző anyagi javak esetében a szakminisztériumoknak hát a spórlási kötelezettsége van. Ebből a három irányból várunk eredményeket, és még egyszer ezeknek az eredménye, vagy ezeknek a célja, ez az kellene legyen, hogy egy sokkal nagyobb mozgásteret eredményezzen a román államnak, annak érdekében, hogy a jövőbe is be tudjon avatkozni azon a társadalmi kategóriák védelme érdekében, akik továbbra is meglehetősen sérülékenyek ebben a egyáltalán nem egyszerű gazdasági helyzetben, amiben nem csak a román gazdaság, hanem a világgazdaság is van.
Szeretném, ha a későbbiekben beszélnénk részletesen arról, hogy mit ír elő a sürgősségi rendelet tervezet, de előtte ön többször is említette az adóbehajtás hatékonyságának a növelését, és hát nem kell közgazdász diploma, hogy eljussunk a felismerésig, hogy az országnak további bevételekre van szüksége, amelyekből fedezni tudja például a szociális kiadásokat, és hogy a bevételek növelésére az egyik módja lehet az adóknak a behajtása, csak hogy bizonyos ágazatok esetében várható adó és áfa emelés vesztesei azok épp azok lesznek, akik eddig is adóztak, és az adóelkerülők, akik eddig nem fizették be az adót, és itt tömegekről beszélünk, ezután is megpróbál majd ügyeskedni, vagy ezután is ügyeskedni fog, másképp fogalmazva. Az állam eddig is nehezen hajtotta be a kintlevőségeit, itt 30% fölötti hiányról szólnak az uniós statisztikák, és hogyha korábban rágyúrt volna erre, akkor lehet, hogy nem kellene szenvedjen a becsületes ember, aki eddig is becsületesen befizette az adót.
Értem, értem a megközelítést, és természetesen részben igazat is adok. Hát egyrészt nézzük meg ezt a 30%-os kintlevőség behajtási hiányt. Ez elsősorban az áfa behajtásnál szokott téma lenni. Szaknyelven ezt áfa gapnek nevezzük, tehát magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy a román állam az áfa bevételeinek a közel egyharmadát nem hajtja be. Itt fontos egy technikai kérdést tisztázni. Akkor, amikor erről a 30%-ról beszélünk, akkor ebbe kell azt látni, hogy ebben a 30%-ban benne van az a csökkentett áfa szint is, 5-9%-os áfa szint, amit különböző termékek esetén használunk. Hát pontosabban fogalmazva, benne van az 5%-tól a 19%-ig terjedő különbség, illetve a 9%-tól a 19%-ig terjedő különbség is. Magyarán ez azt jelenti, hogy hát ez az egyharmad, ez kevesebb, hiszen még egyszer ezek az áfa csökkentések is számszerűsítve benne vannak ebben a 30%-ban. Ugyanakkor ön adóemelésről és áfaemelésről beszélt. Nézzük meg akkor konkrétan azt, hogy milyen termékek esetében történik például áfaemelés. Áfaemelés hát a különböző cukortartalmú üdítők esetében történik, amelyek hát valamilyen szinten károsak az emberi egészségre. Ugyanakkor áfaemelés különböző ingatlan eladások esetében történik, és itt fontosnak tartom elmondani, hogy ezek az ingatlanos csökkentett áfák, ezek ez egy időszakos intézkedés volt, hiszen Ugyancsak a Horeca esetében, a vendéglátóipar esetében történik egy áfemelés, és mindkettő, az ingatlan eladásos áfa is, és a vendéglátóiparos 5%-os áfakulcs is egy időszakos intézkedés volt, amit gyakorlatilag megszüntetünk. Tehát egy felmentés volt, egy kiskapu, ha úgy tetszik, amit megszüntetünk, abból a meggondolásból, hogy hát mindkét intézkedés gyakorlatilag az elmúlt években hát elvégezte a dolgát, kifutott, ha mondhatom így, ha fogalmazhatok így. Ugyanakkor adóemelés elsősorban szintén káros termékek esetében történik, a dohány és az alkohol termékeknél jövedéki adó emelés fog történni, és a függőséget okozó szerencsejátékok esetében is hasonló, fontosnak tartom kiemelni ezeket, kihangsúlyozni ezeket, tehát még egyszer egészségre káros termékek és függőséget okozó szerencsejátékok esetében beszélünk adóemelésről, és nyilván van más is a csomagban, de azok az adóemelések, azok a tőke jövedelmek alacsony adózása kapcsán merültek fel, hiszen, mint ismeretes, a munkajellegű jövedelmek 41,5%-on vannak adózva jelenleg Romániába, és a tőke jövedelmek esetében, és itt csak hogy két példát mondjak, egyrészt a bérbe adások esetében 6%-os az adó, a jövedelemadó, hiszen ott van egy 40%-os leírási lehetőség, tehát hogyha valaki 1000 leíratjuk, adja mondjuk bérbe a tömbház lakását, akkor a 600 lejes összegre fizet 10% adót, azaz 60 lejt, tehát ott a személyi jövedelemadó ebben a tekintetben 6%, illetve mondjuk a cég tulajdonosok osztalékát 5%-os adóteher sújtja, és ezt ha összehasonlítjuk ezeket az adókulcsokat a tisztességes munkánál használt adóvonzatokkal, akkor úgy ítéltük meg, hogy méltányossági megközelítésből egy kiigazításra van szükség. Ugyanakkor fontosnak tartom elmondani, hogy adó leírásokat is növelünk, ami hát a 4500 lej alatt keresők esetében és a gyerekeket nevelők esetében, a nagycsaládosok esetében adócsökkentést jelentenek, hiszen azáltal, hogy ezeket az adó leírásokat megnöveljük, ezáltal csökkentjük azt az összeget, amit személyi jövedelemadóval szültünk, tehát az ők esetükben adó csökkenés fog történni.
Ha már ennél a fejezetnél tartunk, az építőiparban, valamint a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozók adókedvezményei is módosulnak.
Így van, hát az építőiparban, de hát utólag egy jó másfél hónappal ezelőtt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar is hasonló eljárásban részesült. Egyrészt van egy ágazati minimálbér, egy 3000 lejes ágazati minimálbér, de ezzel párhuzamosan adókedvezmények vannak érvényben, ami azt jelenti, hogy az ezen a területen dolgozó alkalmazottak nem fizetnek személyi jövedelemadót és nem fizetnek betegbiztosítást. Az építkezésben dolgozók esetében a társadalombiztosításnál is hát az összegnek a 85%-át kell kifizetni, a 15%, ami hát lényegében a kettes pillér, a magánnyugdíj, arra felmentést kapnak az építkezésben dolgozók. A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozóknál hát az RMDS javaslatára ez a TB járulék 15%-os kedvezménye ez opcionális lett, hiszen mi úgy ítéltük meg, hogy hát azáltal, hogy gyakorlatilag őket felmentjük a magánnyugdíj hozzájárulása alól, ezzel gyakorlatilag őket büntetjük, hiszen ezzel a magánnyugdíjjal mindannyian, tehát mindenki a saját nyugdíjpontját építi, és ez az ő pénze lesz majd nyugdíjazása után, és hát úgy gondoltuk, hogy itt meg kell teremteni az opcionalitás lehetőségét. Na most itt a gondot ott láttuk, hogy mindezek az adókedvezmények, amikről beszéltem, ezek egy havi 30 000 lejes felső határig járnak, és ezt mérsékelnénk, ezt a 30 000 lejes felső határt mérsékelnénk 10 000 lejre, és hát nyilván, hogy ez nem befolyásolná a nagy tömegek adózását, hiszen az ebben ezen a tevékenységi területen dolgozók döntő többségének 10 000 lej alatti fizetése van, így őket egyáltalán nem befolyásolja ez a döntés. Amennyiben viszont valakinek mondjuk 15 000-es bruttó fizetése volt, így a 10 000 lejig továbbra is meg fogja kapni az adókedvezményeket, viszont ami 10 000 lej fölé esik, arra a részre a standard adó és járulékokat be kellene fizetnie. Nyilván itt is hát a kedvezmény az megmaradt 10 000 lejes összegig, de a most événben levő 30 000 lejes plafont 10 000 lejre hoznánk le. Ez lesz itt a változás.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő a Naprakész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a kormány adóügyi módosításokról szóló sürgősségi rendelet tervezetét tárgyalta tegnap első olvasatban. Képviselő úr, szigorodik a mikrovállalkozások adózása, és szigorodna az engedélyezett magánszemélyeknek az adózása is. Erre miért van szükség? Klaus Ioannis államfő azt mondta, hogy a kormány nem tervez megszorító intézkedéseket, mert a háború okozta válságok idején az ilyen típusú döntések szerinte csak rontják a helyzetet. A cégek azonban megszorításként is értelmezhetik a mikrovállalkozások adózásának a módosítását, az engedélyezett magánszemélyek adózásának a szigorítását. Miért van szükség erre?
Tehát ha megvizsgáljuk a romániai cégek struktúráját, számát, ha úgy tetszik, akkor azt látjuk, hogy a romániai cégek 90% a mikrovállalkozás. És mindössze 10%, talán még kevesebb is, mint 10% fizet a profitadót. Na most ebből a közel 690 000 mikrovállalkozásból, hát azáltal, hogy az 1 millió euróig tart az a plafon, ameddig valaki, őszárbevételről beszélünk, tehát éves 1 millió euró alatt mikrovállalkozás az a vállalkozás, és csak abban az esetben kerül át profitadó fizetővé, hogyha ezt az 1 millió eurós plafont meghaladja. Na most itt az egyik javaslat az, hogy ezt az 1 millió eurós plafont 500 000 euróig hoznánk le, megfeleznénk, de fontosnak tartom elmondani, hogy ezzel a javaslattal, vagy ezzel az intézkedéssel körülbelül 16 000 céget fogunk profitadó fizetővé át irányítani, ami kevesebb, mint a mikrocégek, az összmikrocégek 3%-a. Tehát ennyit fog érinteni, körülbelül ennyi céget fog érinteni ez az intézkedés. Magas ez a plafon, sehol a világon, és ezt a pénzügyminisztérium megvizsgálta, nem találtak még ehhez hasonló felállást, ehhez hasonló struktúrát. Tehát a mikrocég Romániában használatos plafonja, az 1 millió euró, ez magas. Tehát az egyik beavatkozás az lesz, hogy ezt 500 000 euróig mérsékelnénk ezt a plafont, de még egyszer mondom, kevesebb, mint 3%-ot érint ez az intézkedés számszerűen. A következő javaslat az lenne, hogy a mikrocégek esetében legyen kötelező legalább egy alkalmazott megléte. Szintén struktúrájában, ha megvizsgáljuk a mikrocégeket, akkor azt látjuk, hogy több mint 300 000 cégnek, a 690 000-ből, tehát kb. 45%-ának nincs egyetlen egy alkalmazottja sincs, és hát nyilván, hogyha ha valaki élni szeretne a mikrocégek adta lehetőségekkel, akár adókedvezményekkel, mert erről is kell beszélnünk, akkor hát az elvárás az ezentúl az lesz, hogy legalább egy alkalmazottja legyen annak a mikrocégnek, amennyiben valaki alkalmazott nélkül szeretne működni, akkor megteheti ezt engedélyezett természetes személyként, PFEA-ként például, ott nem kötelező az alkalmazott megléte, viszont mikrocégek esetében ez bevezetésre kerül, és hát nyilván, hogy ezzel az intézkedéssel körülbelül 250 000 új munkahelyjel számol a koalíció meg a pénzügyminisztérium. Ez nyilván, hogy a foglalkoztatási rátát is valamilyen szinten segíteni fogja, és ugyanakkor valamekkora plusz bevételt is fog eredményezni az állam számára, hiszen ha csak a minimálbér szintjén számítjuk ezt a 250 000 munkahelyt, akkor ez 2,5 milliárd lejes plusz bevételt tud eredményezni az államnak. Néhány szót, mielőtt folytatnám a mikrós módosításokat, beszéljünk röviden arról, hogy hogy is adóz ma egy mikrocég Romániában. Itt ugye itt egyrészt van az összárbevételre egy 1%-os adókulcs, ezt akkor használjuk, hogyha van alkalmazottja az illető mikrocégnek. Amennyiben nincs alkalmazottja, akkor ez az összárbevételre számolt adókulcs, ez 3%. Na most a mikrocég esetében van egy további adónem, és ez az osztalékadó, tehát amennyiben valaki a profitját zsebre szeretné tenni, mint magánszemély, mint cégtulajdonos, ezt megteheti egy 5%-os osztalékadó kifizetése után. Szintén elemzések történtek a pénzügyminisztériumnál, és hát a konfúzió az, hogy több tízezer munkahely szűnt meg Romániában, és elsősorban itt szellemi munkát végző alkalmazottakról beszélünk, akik felrúgták a munkaszerződéseiket, ahol ugye 41,5%-os adóvonzattal kerestek, és helyette mikrocéget jegyeztek be, adott esetben PFA-t, és hát egész egyszerűen a munkabérüket másnaptól leszámlázták, és hát ezáltal nyilván, hogy a mikrocégek adta lehetőséget, illetve a PFA adta lehetőséget, azt azért is választották, mert ez alkalmas volt adóoptimizálásra. Most ebből a tekintetből, vagy ez az ok miatt kerül bevezetésre egy másik beavatkozás, egy másik intézkedés, ami arról szól, hogy a mikrocégek esetében a tevékenységi területeknél lesz egy szigorítás. Ez azt jelenti, hogy pont amiről beszéltem, a menedzsment tevékenységet folytatók, a tanácsadási tevékenységet folytató alkalmazottak esetében csak akkor lesz lehetőség tehát a mikrocégként működni, hogyha a jövedelmek kevesebb, mint 20%-a realizálódik ezekből a tevékenységekből, ellenkező esetben más szervezési formát kell választani. És egy utolsó módosulás a mikrocégek esetében, az a mikrocégek számát illeti, tehát hány cége lehet egy cégtulajdonosnak, hány mikrocége lehet egy cégtulajdonosnak. Szintén a pénzügyminisztérium szakemberei feltérképeztek egy olyan bukaresti esetet, ahol egy vállalkozó hát olyan közel 20 millió eurós forgalmat bonyolított le csoporton belül, de ezt úgy tette, hogy feldarabolta a tevékenységét mikrocégekre. 20 mikrocége volt, mindegyiket tudatosan az 1 millió eurós plafon alatt tartotta, azért, hogy élni tudjon a mindegyiken a mikrocég adta lehetőségekkel, nyilván adóoptimizálási célból. Egy építkezési vállalkozóról beszélünk, aki hát az alapozási munkázat egy mikrocégen számlázta, az ácsmunkát egy másik mikrocégen, a nyilászárókat egy harmadikon, és így tovább. És azért, hogy az ilyen jellegű visszaéléseket elkerüljük, ezért háromba maximáljuk azon mikrocégek számát, amelyben egy vállalkozó legalább 25%-os tulajdonos lehet. Tehát nincs azzal gond, hogyha valakinek 20 cége lesz, de ez azt fogja feltételezni, hogy maximum három esetében fog tudni mikrocégként működni és mikrocégként adózni, és a többi 17 cég esetében profitadó fizető kell legyen. De ugyanakkor itt van egy pozitív adókedvezményt jelentő intézkedés is, ami bevezetésre kerül jövő év január 1-től. A visszafektetett profitokat, amiket beruházásra a cégek visszafektetnek, azok esetében lesz adómentesség. Most is létezik egy ehhez hasonló lehetőség, de ez elsősorban a számítástechnikai eszközökre vonatkozik. Jövő január 1-től hát minden olyan beruházás, ami mondjuk új termelőkapacitások telepítésébe, vagy különböző termelőkapacitások modernizációjába megy, azok adómentességet fognak kapni, és ugyanakkor egy újabb módosítás az azt a célt szolgálja, hogy sokkal könnyebben tudjon valaki váltani mikrocégről profitadó fizetővé. Ez most meglehetősen nehéz kés, csak akkor lehet azt megtenni, hogyha az illető mikrocégnek van legalább 45 ezer lejnyi törstökéje és legalább két alkalmazottja. Ezt a szigorítást, ezt teljes egészében kivennénk azért, hogy megkönnyítsük mindazoknak a dolgát, akik hát úgy ítélik meg, hogy a mikrocégek új szabályozása, új szabályai, azok nem felelnek meg, és inkább profitadósként szeretnének tovább működni, ezért megkönnyítjük ezt az átállást azáltal, hogy ezeket a szigorú szabályozásokat eltöröljük. Ami a PESZEA-kat illeti, az engedélyezett természetes személyeket illeti, itt két adózás van jelen pillanatban érvényben. Az egyik az egy normatív típusú adózás, ami azt jelenti, hogy egy éves 100 ezer eurós jövedelem szintig lehetőség van különböző tevékenységi területek esetén, hát norma szintjén, vagy normatívan adózni a minimálbér szintjén, tehát befizetésre kerül 12 minimálbérre kiszámított járulék és adó, és gyakorlatilag egy egyszerűsített eljárásban a cég annyit dolgozik, annyit termel, amennyit akar, de ez neki a végleges adója, ez a normatív adó. Ezt a plafont hoznánk le 25 ezer euróig, hiszen itt is a megközelítés hasonló, mint a mikrocégek esetében. Azt látjuk, hogy nagyon sokan, akik mondjuk 7-8 ezer eurókat keresnek havonta, hát adóoptimizálási meggondolás miatt válasszák a PESZEA adta a lehetőségeket, és emiatt működtek úgy, ahogy működtek, és norma szintjén adóztak minimálbér szintjén. Ezért ebből a meggondolásból kerül, tehát lett ez a 25 ezer lejes plafonos javaslat, és nyilván, hogyha valaki e fölött keres, akkor reális adózásra kell átálljon, ami azt jelenti, hogy nyilvántartás vezet a jövedelmei és a költségei közötti nettó profitot pedig a személyi jövedelemadónak veti alá, tehát ott már megszűnne a normatív szintű adózás. Az engedélyezett természetes személyeknél, a PESZEA-knál ez a változás, amit ez az adócsomag tartalmaz.
Beszéltünk arról, hogy az országnak szüksége van további bevételekre, amelyből fedezni tudja például a szociális kiadásokat. Abszolút számokban mennyi plusz pénzhez jut majd az állam, ha minden a tervek szerint halad az adóügyi módosításokról szóló sürgősségi rendelet kapcsán?
Tehát abszolút számokban ez a csomag, ez 13,5 milliárd lejt jelent, ami GDP arányosan 1%. És hát mondtam az interjú elején, hogy újabb 0,5-től 1%-ig terjedő összeg kellene generálódjon az adóbehajtás hatékonyságának a jobbításából, és hát itt igen, azok a digitalizációs törekvések, amikről beszéltem, azok felszínre kellene hozzanak sok mindent a szürke gazdaságból, és onnan kellene egy tekintélyesebb összeg, jó pár milliárdnyi összeg megjelenjen az állam költségvetésébe. Ez az a másfél 2%-nyi plusz jövedelem, amivel számolunk két irányból, és hát ezt teremteni meg igaz, még mindig szűkösnek mondható mozgásteret, de egy nagyobb mozgásteret, mint amivel most rendelkezünk, azért, hogy a különböző állami támogatásokat továbbra is folyósítani lehessen, hát mondjuk az energiaárak kompenzálása tekintetében, de nem csak.
És amennyiben nem sikerül az adóbehajtás rátáját növelni, akkor újabb adóügyi módosításokra kell számolni?
Nem számítunk ezzel a forgatókönyvvel, már a számokból már az derül ki, hogy vannak ilyen irányból tartalékok, sajnosan mondom, tehát hogy a pénztárgépek összekötése a pénzügyi hivatalok szervereivel már eredményeket mutat, és hát ugyanez az elvárás az elektronikus számlázás tekintetében is, itt július 1-től bevezetésre került a business to government, tehát amikor a cégek, az önkormányzatok vagy az állami szféra közintézmények fele számláznak, itt már kötelezően bevezetésre került, de a business to business modellben is bevezetésre került különböző magas adókockázatú termékek esetében, és hát itt igen, az elvárás, hogy itt ez egy számokban is megmutatkozik, ugyanakkor, ami az adócsomagot illeti, amiről most épp beszélünk, itt hát nagyon konkrétan mindegyik intézkedés mellett tudjuk, hogy melyek azok a hozadékok, amelyeket ezek, tehát amilyen jövedelmeket ezek fognak pluszba generálni az állami költségvetés számára, és hát nem volt arról szó, nem számolunk arról, hogy újabb adócsomagról kezdenünk el tárgyalásokat a következő periódusban, a közeljövőben.
Az adócsomag módosítása kapcsán egyre több felőről és egyre többen mondják azt, hogy hát tulajdonképpen most annak a levét isszuk, hogy a kormány vagy az állam az tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ért.
Igen, ez részben igaz, de hát ki nem tette ezt, hiszen egyrészt fontos volt beavatkozni az előző években, tehát a Covid időszakban, itt ugye számtalan helyen nyújtott az állam különböző támogatásokat, ugye a kis és középvállalkozásoknak, mint a szociális csomag részeként különböző alacsonyan kereső személyeknek, itt az energiakompenzáció esetében is óriási összegre rúg az a támogatási rendszer, ami bevezetésre került, annak érdekében, hogy plafonálni lehessen ezeket az árakat, hiszen belegondolni is szörnyű, hogy mi történhetne, hogyha ez nem született volna meg ez a plafonálás. És hát nyilván, hogy a plafontól a piaci árakig az államnak ki kell fizetnie a különbözeteket, úgyhogy eltekintetben természetesen Románia többet költött, mint amennyit pillanatnyilag megengedhetett volna, de hát ugyanezt tette minden más állam, mindenhol a deficit az egy probléma, különben ez is a logikája annak, hogy az Európai Unióban a deficites szabályozások azok felfüggesztve vannak már 2 éve, tehát gyakorlatilag nem kell abba a 3%-os deficit célba beszélni, mint békeidők idején, pont abból a meggondolásból, hogy ilyen nehéz helyzetben rendkívül intézkedésekre van szükség pénzügyi szempontból is, és azért, hogy a uniós tagállamok azok tudják megtenni ezeket a beavatkozásokat. A Románia esetében viszont tragikusabb a helyzet, hiszen mi már 2019-ből nehéz helyzet 19 végén nehéz helyzetben voltunk, ott egy 4,3%-os deficittel zártunk, és egyedüliként az Európai Unióban egy túlzott deficiteljárás indult el Románia ellen. Strukturális deficite van az országnak, ami gyakorlatilag magyarra lefordítva azt jelenti, hogy nagyon szigorú költségtételek jellemzik a román költségvetés, és elsősorban személyzeti jellegű költségekről beszélek, az államapparátus ról beszélek, a nyugdíjakról beszélek, amik nem hagynak nagy mozgásteret más jellegű beavatkozásra, és ebből a tekintetből Románia nehezebb helyzetben volt, mint többi más ország. 2020-ban a Covid miatt nagyon elszállt a deficit közel 10%-ra, és hát ezt kellene most visszafaragni belátható időn belül 3% alá. Nyilván nagyon nehéz helyzet, hiszen hát egyrészt az egekben a kamatok, az eladósodási rátánk is jelentősen megnövekedett, sokkal magasabb kamatok mellett tudjuk finanszírozni ezt az államadóságot, és hát továbbra sem látszik a béke a horizonton, továbbra is számítani kell arra, hogy ilyen jellegű rendkívül intézkedéseket meg kell majd hozni, amik majd pénzbe fognak kerülni az államnak, hiszen meg kell védeni azokat, akiknek nagyon nehéz lenne ezekben az időkben egyedül boldogulniuk. Tehát ilyen szempontból a kilátások nem a legjobbak, ezért van szükség egy sokkal felelősebb költekezésre, és ezért van szükség arra, hogy megteremtsük azt a fiskális, azt a bevételi oldalon történő mozgásteret, amire szükség van a közeljövőben is azért, hogy lehessen megvédeni azt, akit meg kell.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő a napra kész vendége. A kormánykoalíció nem győzi hangsúlyozni, hogy az országos helyreállítási és reziliencia építési terv előírásai miatt kell bevezetni egy sor adóügyi módosítást. Erről egyébként nem volt szó, amikor körülhozsannázta a bukaresti politikum a pénérérét, vagyis nem beszéltek erről ennyire hangsúlyosan. Még van meglepetés a pénérérében adóügyi fronton, vagy ennyi volt?
Tehát a PNRD így igaz, hogy előír különböző kötelező házi feladatokat, amiket ki kell pipálni, és nem csak a PNRD írja ezeket elő, hanem különböző ajánlások is, amelyeket a Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank vagy az Európai Bizottság is megfogalmazott. És hát ezeknek a nagyon nagy része, ezeknek az ajánlásoknak is, a PNRD és kötelezettségeknek is, és hamarosan elmondom, hogy melyek ezek a kötelezettségek. Tehát ezeknek az ajánlásoknak és kötelezettségeknek a nagy része arról szól, hogy hát azokat a felmentéseket és azokat a kiskapukat, amelyek most a román adózási rendszert jellemzik, ezeket be kellene zárni. A mikrocégek esetében amúgy is át kellett volna gondolni a rendszert, és 2022-nek a vége volt a határidő, és a PNRD is kötelezettség. Tehát 2022 végéig amúgy is meg kellett volna szülesen egy jogszabály, ami új alapokra helyzi a mikrocégek rendszerét Romániában. Most ezzel az adócsomaggal és ezekkel a beavatkozásokkal, amiket felsoroltam, ezekkel valamilyen szinten ezt a kötelezettséget, ezt abszolváljuk. Ugyanakkor az építkezésben dolgozók, és itt hozzátenni a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók esetében létező adókedvezmények újra gondolásáról szóló jogszabályt is el kellene fogadnunk a PNRD kötelezettségeként 2025. március végéig. Így mondhatni ezt is megoldjuk ezzel az adócsomaggal. De ami a legfontosabb, az talán az, hogy 2025 év végéig az adó jellegű jövedelmek arányát, GDP arányát az 2,5%-ponttal növelni kell. És nyilván erről is szól ez az adócsomag. 2,5% az nem kevés. Ha jól számolom, az egy olyan 30 milliárdnyi összeg, lehet még annál is több, és nyilván, hogy ez az adócsomag, ez részben ezt a kötelezettséget is megoldja, de ennek nagyon-nagyon nagy része attól is függ, hogy az adóbehajtásból, meg a digitalizálás milyen eredményeket vezet, és az adóbehajtásból milyen plusz jövedelmeket lehet realizálni. És hát ugyancsak van még egy negyedik penedelés elvárás, és az arról szól, hogy 2026. június végéig, hát ezt a bizonyos áfa geppet, amiről beszéltünk, ezt 5%-kal kellene csökkenteni. Tehát 5%-kal úgy, hogyha most 30%, akkor ezt 25%-kal kellene csökkenteni. Tehát nem a 30% 5%-ával, ami csak mondjuk 1,5% lenne, hanem 5%-ponttal kell csökkenteni, és nyilván ennek is az elektronikus számlázás meg az áruradar egy fontos összetevője lehet. Ezek azok a penevezés kötelezettségek, amelyeket mindenképp meg kellett volna oldani amúgy is, és hát még egyszer, ha emellé oda tesszük a különböző nemzetközi szervezetektől jövő ajánlásokat, akkor hát elmondható az, hogy ez az adócsomag, ez ami a kiskapuk és a felmentések eltűzését illeti, mindezeket az ajánlásokat és ezeket a penevezés kötelezettségeket figyelembe vette.
Végezetül beszéljünk arról, képviselő úr, hogy voltak olyan témák is, amelyekben nem sikerült megállapodniuk az adócsomagban. Egyik ilyen volt a progresszív adózási rendszer bevezetése, amit a szociáldemokrata, a legnagyobbik kormánypárt erőltetett, az RMDS javaslata pedig a nagyvállalatok számára szolidaritási adó bevezetése volt. Mindkét javaslat elbukott. Miért nem sikerült megegyezni, vagy melyek voltak az ellenérvek?
Itt volt már olyan javaslat minden párt oldaláról, ami nem talált meghallgatásra a koalíciós partnereknél, tehát ilyen szempontból vegyes a kép, hát a PSD a progresszív adózást javasolta, mi itt a liberálisokkal voltunk egy véleményen, úgy gondoltuk, hogy az egységes adókulcsot kell megtartani. Egész egyszerűen a progresszív adózásra jelen pillanatban nem vagyunk felkészülve, elsősorban technikailag nem vagyunk felkészülve, hiszen a progresszív adózás az mindenek előtt a jövedelmek globalizálását jelenti. Ez alatt én mit értek, amikor a pénzügyi hivataloknál mondjuk beírják egy illető személynek a személyi számát, akkor kellene azt tisztán és világosan látni, hogy az a személy milyen jövedelmeket valósítja meg különböző forrásokból. Lehet, hogy valaki ingatlant adott bérbe, ugyanakkor alkalmazottként dolgozik, ugyanakkor mezőgazdaságból valósít meg jövedelmet, lehet, hogy van egy cége és osztalékot is kap, mindaddig, amíg ezeket az adatokat nem hozzuk egy kattintás távolságra, addig nem lehet globalizálásról beszélni. Jelen pillanatban a pénzügyi hivataloknál ezek az adatok különböző adatbázisokban vannak nyilvántartva, ezek az adatbázisok nem látják egymást, nem átjárhatóak, és addig, ameddig nem történik meg egy olyan technikai beavatkozás, ami a jövedelemek globalizálását lehetővé tenni, addig nem tudunk beszélni progresszív adózásról. Ugyanakkor progresszív adózás azt is jelenti, hogy amiután globalizáltuk a jövedelmeket, utána különböző leírásokkal jövünk, például magánnyugdíj, hármas pillér például, vagy magánbetegbiztosítás, akár ingatlan szigetelés energia javítás szempontjából, tehát a globalizálás után kell jönni egy ilyen leírhatósági rendszerrel, ez nyilván több embert feltételez az ANAF-nál, mert ezeket a dossziékat le kell ellenőrizni, és úgy tovább, és utána mi marad, tehát amitán levonjuk a leírható összegeket, utána a megmaradt összegeket kell alávetni a progresszív adókulcsoknak. Tehát jelen pillanatban egész egyszerűen erre nem vagyunk elkészülve, ezért elesett a progresszív adózás ötlete. Ugyanakkor mi javasoltuk, hát ebben az esetben a szociáldemokraták álltak mellénk, és a liberálisok nem voltak ezzel ugyanezen a véleményen. Mi javasoltuk egy szolidaritási adó bevezetését, hiszen ugyanabból a meggondolásból, hogy az államnak pénzre van szüksége ezekben a nehéz időkben, azon a véleményen voltunk, hogy a nagyok, a nagy cégek kellene valamilyen szinten szolidárisak legyenek ezekben a nehéz időkben, és az, aki meg tudja magának engedni, nevezetesen a nagy cégek, a 100 millió eurós árbevételt generáló nagy cégek, tudnának azok lenni, akik egy plusz terhet át tudnának vállalni. Ezt utólag még meg is módosítottuk ezt a javaslatot. Én személyesen egy windfall tax, egy viharadónak nevezett javaslatot fogalmaztam meg, ami azt jelentette volna, hogy leltározzuk fel az elmúlt két évben konjunkturális profitokat, meglepetésszerű profitokat realizáló ágazatokat, és számtalan ilyen van, elkezdve a gyógyszeripartól a magán egészségügyi szolgáltatásokig, a Covid idején komoly jövedelmeket valósítottak meg, egészen egyszerűen amiatt, mert kedvező volt a széljárás, a futárcégek, az energia szektorban dolgozó cégek, az üzemanyag töltőállomások és így tovább. Tehát, hogy reltározzuk fel ezeket a cégeket, és tőlük kérjünk egy plusz teherviselést. Ha úgy tetszik, akkor adózzuk meg az extra profitjaikat, amelyeket realizáltak, de a liberálisoknak nem fogadták el ezeket a javaslatokat, azzal az érveléssel, hogy nem lenne a megfelelő üzenet a vállalkozói szféra számára, hogyha plusz adókat vetnénk ki rájuk. Következésképpen sajnos ezek a javaslatok elestek. Tehát vegyes a kép ilyen tekintetben. Nem vagyunk maradéktalanul elégedettek, de szolidárisak vagyunk a döntéssel. Ugyanakkor mi fontosnak tartottuk volna a különnyugdíjak kérdését is felvetni, megadózni, vagy hogy adózási szempontból végig gondolni, hogy mit csinálunk a különnyugdíjakkal, hiszen mindaddig, amíg ez a probléma nincs megoldva, addig nem a legméltányosabb más helyen beavatkozni. Itt az viszont a gond, hogy a külön nyugdíjak esetében történt már egy próbálkozás egy adózással, és ez nem állta ki az Alkotmánybíróság próbáját, azzal az érveléssel, hogy nem lehet a külön nyugdíjakat külön adózni, ugyanúgy kell őket adózni, mint a kontributivitás elvén kiszámolt nyugdíjakat, tehát nem lehet egy külön utas adózást bevezetni a külön nyugdíjak esetében, ugyanaz kell legyen az elbánás, mint a normál nyugdíjak esetében, ezért hát az a döntés lett a koalícióban, hogy ez most nem fog ennek az adócsomagnak a részét képezni, egy más megoldást kell erre találni, de kihangsúlyozom, hogy kell találni, hiszen ez is egy penedezés vállalás, hogy a nyugdíjrendszer reformja megtörténik, és hogy a teljes nyugdíjrendszert a hozzájárulás, a kontributivitás elvén amúgy is újra kell szervezni a közeljövőben. Ezek voltak azok a kényes kérdések, amelyekben nem minden esetben volt egyesség. Én még a szerencsejátékok esetében ragasztottam egy sokkal erőteljesebb adózáshoz, hiszen úgy gondolom, hogy egy olyan tevékenység, amit nem kell ösztönöznünk, számos családban okozott ezt gondot, számos személy esetében okozott ezt függőséget, és egész egyszerűen nem tűnt normálisnak az, hogy mindaddig, amíg a becsületes munka személy jövedelemadó tekintetében 10%-kal van sújtva, addig a 66.750 leig terjedő nyeremények esetében ez mindössze 1%. Ezért javaslatunkra történik egy egészen komoly adódövedés a szerencsejáték esetében, de nem csak a magánszemélyeknél, akik nyernek, hanem a cégek esetében is, hiszen nyilván, hogy a cégek érdeke az, hogy profitot valósítsanak meg, és a szerencsejátékok esetében a profit az a veszteségekből, tehát a magánszemélyek veszteségeiből realizálódik, ezért ott is lesz egy 40%-os növelés, ami az ők hát olyan jellegű illetékeiket illeti, amelyeket azért kell fizetni, hogy a tevékenységüket, a rulettasztalaikat, a félkarurablókat engedélyeztessék. Tehát ott is lesz egy jelentős 40%-os növekedés, abból a meggondolásból, hogy ne ösztönözzük és ne bátorítsuk az ilyen jellegű tevékenységet Romániába. Különben a jövedéki adónak is ez a lényege a dohányárunál és az alkohol esetében, hiszen ott is ezeket a cikkeket, ezeket a fogyasztási cikkeket nem tudjuk összehasonlítani a többi fogyasztási cikkel, mert ezek nem szükségcikkek. A dohány és az alkohol nem szükségcikk, és ezeknek a fogyasztása súlyos és társadalmi elsőben egészségügyi költségeket eredményez az államnak. És ezeket a költségeket nem csak azok fizetik meg, akik dohányoznak, hanem mindannyian megfizetjük. Ez a lényege a jövedéki adózásnak, hogy valamilyen szinten csökkentsük a ezen termékek megfizethetőségét, és mérsékeljük a fogyasztást. Ugye ebből a meggondolásból van egy jövedéki adónövelés, előírva, és ez már augusztus 1-től a dohányipari termékek és az alkohol esetében.
Ha már határidőket említett képviselő úr, zárjunk azzal, az adócsomag előírásai mikortól lépnek érvénybe?
Vannak olyan javaslatok, amelyek augusztus 1-től, és itt akár fel is tudom sorolni, hogy melyek azok. Egyrészt a szerencsejátékok adózása augusztus 1-től már megnő, a jövedéki adók a dohány és alkohol esetében már augusztus 1-től érvénybe lépik, az építkezésben dolgozók, meg a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozók 30.000 lejes plafonjának 10.000 leig történő mérséklése már augusztus 1-től megtörténik, de a vendéglátóipar esetében is van egy specifikus adó, ami egy négyzetméterre számolt fix adót jelent, az is eltörlődik, és ez helyett egy mikrocégnél is alkalmazott összárbevételre 1%-os adózás lépik érvénybe már augusztus 1-től, és minden egyéb, tehát az összes többi áfa növelések, különböző adójellegű kiskapuk eltörlése, azok csak 2023. január 1-től lépnek érvénybe. Tehát a csomag 80%-a január 1-től lépik érvénybe, kivételek azok, amiket felsoroltam, amelyek augusztus 1-től. Nyilván fontosnak tartom elmondani még azt zárszóként, hogy ez még jelen pillanatban egy tervezet, ami a közmeghallgatáson van a pénzügyminisztériumnál, ezt első olvasatban tárgyalta tegnap a kormány, változások nyilván lehetnek még az elfogadás előtt, És hát amikor azt látjuk, illetve ha azt látjuk, hogy egy-egy döntés elhibázott volt, és a különböző elvárásokat nem váltotta be, akkor a parlamentben lesz majd lehetőség ezt a kormányhatározatot majd módosítani, hiszen minden más kormányhatározat el is be fog érkezni a parlamentbe, és ott a parlament mindkét háza tárgyalni fogja, ahol a szenátorok és a képviselők módosító javaslatokkal élhetnek. Tehát, hogyha azt fogjuk látni, hogy elhibázott döntéseket is tartalmaz ez a csomag, vagy olyan jellegű döntéseket, amiket ki kell javítani menet közben, akkor ezt megtehetjük majd a parlamenti munka során.
Miklós Zoltán áromszéki parlamenti képviselőnek köszönöm, hogy segített szétszálazni az adóügyi módosításokról szóló sürgősségi rendelet tervezetét.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.